Előjáróban elmondanám azt, hogy régebb azt hittem, hogy az igazság valami hangzatos elmélet, valamiféle filozófia, amit hogyha elmondok az embereknek, akkor az emberek engemet majd megtapsolnak, és örülnek az én jelenlétemnek. Hát tévedtem. Tévedtem, mert az igazság az nem egy elmélet, nem egy hangzatos filozófia. Az igazság az nem más, mint az élő Istennel való személyes kapcsolat. Az, hogy az ember, az Isten gyermeke, hallja mindenható Istent, kap tőle tanítást, kijelentést, megértéseket, elhívást, kap tőle munkát, amit fontos elvégezni. Az igazság az nem egy halott elmélet, nem csupán szónoklat, hanem az élő Istennel való személyes kapcsolat, amely révén az ember pontosan tudja, hogy mi az ő dolga ebben az életben. A másik fontos dolog, amit el szeretnék mondani, mielőtt belekezdenék a levél felolvasásába, amit ma írhattam, az, hogy mivel hogy nagyon kemény tartalom következik, fontos mindenkinek megérteni azt, hogy amikor én úgymond harcot vívok, akkor én nem emberek ellen harcolok, hanem szellemiségek ellen, amelyek leuralják az embereket, megkötözik az embereket, betegségbe viszik, megbetegítik az emberi lelkeket, és nagyon sok fájdalmat okoznak, fájdalmat és halált okoznak. Azt mondja Pál apostol, hogy mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Mert ezért, amit olvasok, annak tudatában olvasom, és megkérem a kedves hallgatót, hogy annak tudatában hallgassa, hogy a harc nem emberek ellen folyik, hanem szellemiségek ellen, fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbíró ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak, és amelyek megkötözik az embereket. Hazugságban, sötétségben tartják az embereket. És most következik a levél. Második figyelmeztetés a polgármesternek. Szia Zoltán! Előre bocsájtom, hogy nem jó kedvemből, hanem Isten figyelemben írom, amit írok. Ezért arra kérlek téged, hogy te is Isten figyelemben olvast, hallgast e szavakat. És ha kétségeid lennének afelől, hogy Isten adja ezeket a képeket, fohászkodj te is hozzá a mindenható Istenhez, mint a választások előtt is tetted, hogy adjon tisztánlátást szemeidre, és megláthast, amit látnod kell ahhoz, hogy helyesen cselekedj. Mint te is tudod, én egyáltalán nem foglalkozok a gyergyói közélettel. Az információt nem emberektől, nem a szóbeszédből és nem a pletykából szerzem, hanem a mindenható Isten lelke által kapom, aki engem nyomorultat, megmentett bűneim rabságából, és megmutatta az élet útját nekem, és általam másoknak is, akik őszintén kívánták megismerni az igazságot. Továbbá azt is hangsúlyozom, hogy én nem azért beszélek, hogy ijesztgessem a gyergyói polgárokat, hanem azért, hogy azok számára, akik hallják, és megszívlelik szavaimat, a veszedelem, amely hirtelen fog jönni, elkerülhető legyen. Hajnalban egy újabb álmot mutatott az Úristen, amelyben téged is láthattalak. Az első álomképben egy vállalkozó ismerősömet láttam, aki egy vendéglőt üzemeltetett. Megjegyzem, hogy a valóságban neki nem vendéglátóipari vállalkozása van. Azonban az üzenet szempontjából fontos az, hogy ők ebben a vendéglőben ételt főztek, és szolgáltak fel a vendégeknek. A második álomképben pedig téged láttalak, és a te munkatársaidat, akikkel együtt ebédeltetek. Próbáltam elmondani neked, amit az Úristen mutatott, de te rosszul lettél, és a földön fetrengtél. Noha én magyarul beszéltem hozzád, te nekem románul válaszoltál. Ráadásul úgy beszélted a román nyelvet, mint egy muzulmán. Éreztem, hogy gyötrődsz a szavaim miatt, és vívódsz, hogy bár magyarul hallott Isten üzenetét, te románul kell válaszolj. Az üzenet tartalma pedig ez volt. Amíg le nem számolsz a bűneiddel, nem fogod tudni jól és békességgel végezni azt a munkát, amivel megbízattál, és nem fogod tudni betölteni azt a szerepet, amit a mindenható Isten adott neked. Hozzáfűztem azt is, hogy így semmi értelme nem lenne, hogy a következő alkalommal is jelöltesd magad. Az álom jelentése a következő. A vállalkozók pénzt, anyagi hasznot termelnek. Ez az az eledel, amit főznek, és amit felszolgálnak vendégeiknek. Te és azok az emberek, akik a te irányításod alatt dolgoznak, ebből az eledelből ettetek. Emlékeztetlek, hogy már a választások előtt írtam neked egy nyílt levelet, ami által mindenki számára nyilvánvalóvá válhatott, hogy a mindenható Isten, aki által szólok, pontosan tudta, ki lesz a polgármester. Miután megnyerted a választásokat, írtam egy újabb nyílt levelet, amelyben megoszthattam, amit akkor az Úristen a szívemre helyezett, a te személyeddel és a közösség életében vállalt szerepeddel kapcsolatosan. Abban a levélben leírhattam azt, hogy az Úristen akarata volt, hogy polgármester legyél. Ő helyezett téged abba a szerepbe, mert megvan írva, hogy ő az, aki a vezetőket az ő pozíciójukba helyezi, és ő az, aki meg is fosztja őket hatalmuktól. Ő változtatja meg az időket és az időknek részeit, dönt királyokat és tesz királyokat, át bölcsességet a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek. Dániel próféta könyve, 2. rész, 24. bekezdés. Ezért az egyedüli dolgot az, hogy mindenek előtt és mindenek fölött hozzáfohászkodj minden döntés előtt, mert ő, ha alázatos vagy vele szemben, megadja a bölcsességet és az erőt a helyes döntéshez. Leírhattam, hogy ne az anyagias, hamis vágyak által megkötözött emberek kívánságának akarj kedvezni, mert ők nem védhetnek meg téged a bajban, és a város polgárait sem védelmezhetik. Ezért, ha te az ő elképzeléseik és kívánságaik szerint hozol döntéseket, azáltal hátat fordítva Istennek, védelem és oltalom nélkül maradsz, és a megfelelési kényszeren keresztül szétszednek téged, mint farkasok az elejtett áldozatot. Az azt követő nyílt levélben és figyelmeztetésben leírhattam azt az álmot, miszerint te egy ünnepi tanácsülésen a szűzanyának adtál hálát, azokért a sikerekért, amiket elértetek. Ebben az álomban az Úristen nyilvánvalóvá tette, hogy nem az ő szavának engedelmeskedtél, hanem az emberek kéréseinek próbáltál eleget tenni, és az ő kívánságai szerint hoztad döntéseidet. A ma hajnali álomképben pedig az Úristen ismételten kijelentette ugyanezt, és nyilvánvalóvá tette, hogy te nem az ő szavának engedelmeskedsz, hanem inkább az embereknek akarsz megfelelni, és arról az asztalról fogyasztasz, amelyen a helyi vállalkozók szolgálják fel az eledelt, a pénz képében, amit fizetnek az államnak, és visszaosztanak az önkormányzatoknak. Ha olvastad a Bibliát, tudod, mit mond Teremtőnk Pál apostol által. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárokban némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. Tudjuk mindannyian, hogy a pénz senkit sem véd meg a veszedelem idején. Mégis megengedjük, hogy a pénz irányítsa az életünket, a közösségünk életét és értékrendjét. Hirtelen eszembe jut az az udvarhelyi vállalkozó esete, aki amikor beállott a veszedelem, és összeomlani látszott a kártyavár, amit felépített, öngyilkosságot követett el. Sok más hasonló eset is történt, de jó dolgunkban mi hajlamosak vagyunk megfeledkezni ezekről a dolgokról, és azt hisszük, hogy velünk ez nem történhet meg, pedig megfog, ha le nem számolunk a féltve őrzött bűnökkel, a pénz szeretettel, ami megfertőzte gondolkodásunkat, és kioltotta lelkiismeretünket. Velünk is meg fog történni. Hiába gondoljuk azt, hogy mi normálisabbak és kiegyensúlyozottabbak vagyunk, mint ők. Mert ha minden figyelmeztetést figyelmen kívül hagyva, tovább kísértjük Istent, ő meg fogja engedni mindenki számára, amit megengedett a székelyudvarhelyi vállalkozó számára. Mert amikor a mindenható Isten valakitől megvonja a kegyelmét, onnantól kezdve az ő életében az ördög szabadon munkálkodhat. Egy másik példa, amely egy gyergyói faluban történt. Egy gazdag, befolyásos ember azt mondta, hogy Isten elkésett azzal, hogy őt leszegényítse. Nagyon rövid időn belül ágynak esett, és a hozzátartozói a szeme láttára hordták szét a vagyonát. Ő pedig az ürülékében, fetrengve, hatalmas filelem és gyötrelmek között végezte be földi életét. Nemrég történt egy közeli településen, hogy egy fiatalember feleségének megkegyelmezett az Úristen, és orvosság nélkül meggyógyította minden betegségéből. A fiatalember fül és szemtanúja volt Isten féltő szeretetének és kegyelmének, és azáltal ő is hívást kapott tőle az életre, de megkeménytette a szívét, a paráznaságot és a pénzt választotta. Ezért az Úristen is elforult tőle, mert nem akarta, hogy tovább fertőzze a feleségét és a gyermekeit a paráznaság és a pénz imádat szellemiségével. Ahogy Pál apostol fogalmaz, átadta őt az ördögnek. A fiatalember pedig, aki korábban nagyon is szerette az életet, egyet gondolt és felakasztotta magát, özvegyét téve a feleségét és árván hagyva gyermekeit. Tehát amikor az Isten megvonja valakitől a kegyelmét és átadja azt a szemét az ördögnek, az olyan dolgokat cselekszik, amire korábban sem ő nem gondolt, sem az ő hozzátartozói nem gondoltak. Mert meg van írva, ne tévedjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt le is aratja, mert aki vet az ő testének, a testből arat feszedelmet, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. Isten figyelmeztet mindenkit kétszer, háromszor, akár többször is. Azonban egyszer a kegyelem mindenkitől elvétetik, aki minden figyelmeztetés ellenére megkeményti szívét, és úgy dönt, hogy a saját feje, testi kívánságai szerint éli az életét. És amennyiben ez igaz egy vállalkozóra, egy családapára, mennyivel inkább igaz azokra, akik vezetői pozícióba kerülve az emberek ezrei nevében hoznak olyan döntéseket, amelyek a közösség kárára vannak. Mennyit láthatok én? Az Úristen noha megtehetné, hogy megmutat mindent. Nekem nem mutatta meg egészen konkrétan, hogy mi történik a városvezetésben. Úgy érzem, az hatalmas teher lenne számomra. Elég az, hogy az érintettek tudják, miben vettek részt, és mit cselekedtek. És e szavak által pedig tudomásul vehetik, hogy valahányszor ők egymás között egyezkedtek, és több ezer ember nevében döntéseket hoztak. Jelen volt még egy valaki, akinek jelenlétéről ők nem akartak tudomást szerezni, és aki mindent látott, és mindent tud, mint ahogy tudta azt is, ki lesz a polgármester. Erről a valakiről azt mondja az Úr Jézus, hogy a megfelelő időben mindenkinek megfizet az ő döntései és cselekedetei szerint. Mint ahogy a fent említett példák mutatják, ő már némelyeknek megfizetett, akik azt hitték, hogy a pénz és a vagyon, aminek rabjai voltak, felhatalmazza őket arra, hogy még a városvezetésbe is beleszóljanak. Jaj annak a városnak és annak a közösségnek, amelyet olyan emberek vezetnek, akik a pénz és az anyagi jólét rabjai. Meggyőződésem, hogy a Bagosi Brothers és a Darazsak címet viselő figyelmeztetés összefüggésben van mindazzal, ami a városvezetésben is történik. Abban a felvételben az Úristen egy nagy vesztelemre figyelmeztet, amely Gyergyószent Miklósra közelek, és én hiszem, hogy nem azért figyelmeztet, mert a vesztelemnek mindenképp be kell következnie mindenki életében, hanem azért, hogy akiben van alázat teremtőivel szemben, esélyt kapjon a veszély elkerülésére. Annak jelentése, hogy én magyarul beszéltem hozzád, te pedig románul válaszoltál, ráadásul úgy, mint egy muzulmán, az, hogy mivel nem hallgattál arra a beszédre, amit Isten nevében, az ő kegyelme által szólhattam neked, köteles vagy mindent úgy csinálni, ahogy ők mondják. Az, hogy úgy beszélted a románt, mint egy muzulmán, a szigorra utal, amellyel lesújt rád a törvény, melynek szerepe, mint a neve is mutatja az, hogy megtörje azokat, akik nem keresik az igazságot, az élő Isten szavát és kegyelmét. bukaresti polgármester Gyergyóban. Megmagyarázva a fentieket, Gyergyószentmiklós város vezetése jelenleg olyan állapotban van, mintha nem is egy közülünk való ember lenne a polgármester, hanem egy Bukarestből kirendelt személy, aki nem a gyergyói polgárok érdekeit képviseli, hanem azok érdekeit, akik megbízták őt. Természetesen a látszat más mutat, mert fesztivált ért Gyergyóban, és az emberek jól szórakoznak. De ez Bukarestben sincs másképp. Sőt, Rómában sem volt másképp. Ezért mondta a császár, hogy kenyér és cirkusz kell a népnek, és azt csinál velük, amit akar. Ugyanis a kenyér és a cirkusz az anyagi jólétet és a tömegszórakoztatást jelképezi, ami az ember lelkének a legnagyobb ellensége. A cirkusz, avagy a fesztiválozás maga a hamis kenyér, a mérgezett eledel, ami a tömegszellem rabságában, lelki kábultságban tartja a gyergyói polgárokat, hamis békességet és hamis nyugalmat ad a léleknek. Ezért mondja Teremtőnk Pál apostol szavai által, hogy amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. Ez most történik úgy globális, mint nemzeti, közösségi, családi és egyéni szinten. Ennek a veszedelemnek a képeit mutatta meg a mi atyánk, a Bagosi Brothers és a Darazsak című felvételben, és korábban a Figyelmeztetés Gyergyónak című írásban. Tehát e világ ura, a császár, avagy az ördög, úgy Bukarestben, mint Gyergyószentmiklóson, ugyanazt a mérgezett kenyeret, ugyanazt a cirkuszt kínálja az embereknek. Ezért mondom azt, hogy mivel a jelenlegi polgármester nem Isten szavának engedelmeskedett, hanem az emberek kívánságának akart eleget tenni, a városvezetés épp olyan, amilyen lenne egy Bukarestből kirendelt idegen ember irányításával. A császár által adott kenyér pedig épp az ellentéte annak a kenyérnek, amit az ég és a föld teremtője, a mindenható Isten kínál azoknak, akik nem hajlandók lemondani a lelkükről, a pénzért és a földi javakért. Ezért aki beéri azzal a kenyérrel, amit a császár ad az embereknek, nem kaphatja meg azt a mindennapi kenyeret, lelki eledelt, amit Isten ad az őt szeretőknek. Az élet kenyere. Egészen pontosan mi is az a kenyér, amit Isten ad azoknak, akik nem rendelik alá magukat a rothadásnak. Ezt mondja az Úr Jézus. Én vagyok az életnek kenyere. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy ki egyék belőle, és meg ne halljon. Én vagyok amaz élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Mondd azért nekik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon, mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban, amiként elküldött engem, amaz élő atya, és én az atya által élek, aként az is, aki engem eszik, él én általam. De mit jelent enni az ő testét, és inni az ő vérét? Inni az ő vérét azt jelenti, hogy inni, azaz megismerni, bevenni az ő beszédét. Enni az ő testét azt jelenti, hogy megtestesíteni, vagy megcselekedni azt, amit mond. Magyarul Isten szava szerint igazságban élni. Ezt jelenti enni az Úr Jézus testét és az ő vérét inni. Ebből az egyszerű igazságból csinált a császár kezében lévő katolikus vallás egy hatalmas, emberek millióit sötétségben, bűnben és betegségben tartó hazugságot azáltal, hogy elhitette velük, hogy a templomban valamiféle varázslás történik, ahol a pap az ostját Jézus testévé változtatja, a bort pedig Jézus vérévé. Ezért mondhattam többször, hogy a Bagosi Brothers által bemutatott cirkusz teljes összhangban van a templomi cirkusszal, ugyanis ugyanaz a szellemiség irányítja mindkettőt. Az a szellemiség, akiről azt mondja Jézus, hogy emberölő volt a kezdettől fogva. Ezt igazolják a Bagos Brothers által szervezett adventi koncertek is, amelyeket ugyanazokban a templomokban tartottak, amelyekből a Covid megjelenésekor eltűnt a szentelt víz és az ostya. Hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy ezeken a helyeken, a kőből épült templomokban, mint ahogy megvan írva, nincs jelen az élő Isten. De a hosszú éveken keresztül sötétségben tartott hívek számára az sem volt elég ébresztő és kihozanító, hogy a szentelt víz és az ostya, aminek isteni erőt tulajdonítottak, megijedt a Covid-tól, és elrejtette magát a hívek elől, akik hosszú időn keresztül elhitték, hogy abban van Isten ereje. De ama magasságos, nem kézzel csinált templomokban lakik. Apostol cselekedetei, 7. rész, 48. bekezdés. A Bagos Brothers Company ugyanazokban a templomokban adott karácsonyi koncertet, amelyekben néhány éve a papok Isten oltalma helyett az oltás fontosságát hirdették Isten nevében, ami által betegségbe és halálba küldtek sokakat, akik Isten szavát emberektől várták, és nem fordultak személyesen Jézus Krisztushoz, hogy ő mutassa meg nekik az utat, az igazságot és az életet. Jézus a hegyi beszédben egyértelműen kijelenti az egyszerű igazságot arról, hogy mit jelent enni az ő testét és inni az ő vérét. Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat. Hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát, és ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat. Hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette a házát, és ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. A ház az ember élete, a viharok pedig a nehézségek, a betegségek, a hazugságok, a megtévesztések, mint például a Covid, és a sztárok által közvetített földhöz ragadság, testiség, ami eltompítja az emberek lelkét és értelmét. Az ő beszéde pedig az élő Isten szava, az életet adó igazság. Tehát inni az ő vérét azt jelenti, hogy hallani az igazságot, és enni az ő testét azt jelenti, hogy cselekedni az igazságot. Mint tudjuk, a vérben van a lélek, a vérben van az élet. Ő pedig azt mondja, hogy az ő beszéde lélek és élet. Következésképp az issza az ő vérét, aki hallja az ő beszédét, ami lélek. Ő azt mondja, hogy az én juhaim hallják az én szómat. Az ilyen magához veszi az Úr Jézus lelkületét, az ő tanítását, ami által megváltozik az ő gondolkodása, jelleme, életszemlélete és viselkedése. És értelemszerűen az eszi az ő testét, aki meg is cselekszi az ő szavait, amit tőle hall, más szóval magára ölti Jézus cselekedeteit. Tehát inni az ő vérét és enni az ő testét azt jelenti, hogy hallani Istennek a szavát és megcselekedni azt. Igazságban élni, igazságban járni, és nem pedig hazugságban. Az Antikrisztus teste és vére. A fenti beszéd szerint tehát, aki nem hallja és nem cselekszi az ő szavát, avagy nem issza az ő vérét és nem eszi az ő testét, abban nincs élet. Az ilyen a divatot követi, és folyton azt cselekszi, amit a képernyők közvetítésével mondanak neki mások. Vallási, politikai vezetők, színpadi előadók és más híres és neves emberek, akik szeretik a pénzt és szeretnek hatalmaskodni mások felett. Bibliai nyelvezettel élve ezt úgy lehetne mondani, hogy az ilyen ember a fenevad, a sátán, avagy az Antikrisztus vérét issza, és az Antikrisztus testét eszi, mert azt cselekszi, amit gyarló és bűnös emberek mondanak neki, közvetlenül és közvetetten a képernyőkön keresztül. A Jelenések könyve szerint az ilyen felveszi a fenevad bélyegét a homlokára és a kezére, avagy úgy gondolkodik és cselekszik, ahogy a képernyő mondja. Tehát a hazugság, a világ által közvetített hamis értékrend megismerése és cselekvése jelenti a fenevad bélyegének felvételét a homlokra és a kézre. Az elhangzottak alapján kijelenthető, hogy az ember kétféleképpen élheti az életét. Vagy a Krisztus vérét issza, vagy pedig az Antikrisztus vérét. Vagy az Úr Jézus szavai szerint éli az életét, ami az életre visz, vagy a híres emberek által közvetített, testi, földhöz ragadt szellemiség szerint, ami a mulandóság és a rothadás rabságában tartja a lelkét, ami ha nem tisztul meg az igazság ismerete által, a halál után végig kell szenvedje a test rothadását, és ez maga a kárhozat, ahol az ő férgök meg nem hal, és tüzök el nem aluszik. Gyergyó Szent Miklós Pride. Ezek alapján talán érthetőbb, hogy miért ad Isten ilyen kemény álomképeket a polgármesterről, aki mivel Isten szava helyett az emberek szavának kedvezett, a gyergyói polgárok ellen dolgozik, mert döntéseivel és cselekedeteivel ugyanazt az erkölcsi hanyatlást, lelki romlást szorgalmazza, amely néhány hete emberek millióival ünnepeltette magát a Budapest Pride alkalmával, és amely Magyarország fővárosát Szodomává és Gomorává tette. Arról, hogy mi a cél ezzel a hatalmas jóléttel, a Demokráciából a Diktatúrába című felvételben beszélek. Az elmondottak alapján bárki megérthette, ezek a szavak nem a polgármester, nem a Bagosi Brothers zenekar, és nem a gyerői polgárok ellen szólnak, hanem a polgármesterért, és azon gyerői polgárokért, akik talán még nincsenek annyira eltorzulva lelkileg, hogy ne tudják meghalani a mindenható Isten életre hívó szavát. Amit ebben a nyílt levélben és üzenetben Isten kegyelme által elmondhattam, azzal az őszinte reménységgel mondtam, hogy az olvasók és a hallgatók között talán vannak még, akik e szavakban felismerik Isten féltő szeretetét, figyelmeztetését, és megmenekülhetnek. Mi a megoldás? A megoldás pedig az, amit az államban elmondtam a polgármesternek, a bűnöktől való teljes szabadulás és újjászletés, ami nélkül lehetetlen hallani Isten szavát, ami meg tudna szabadítani a mulandóság és a rothadás rabságából, abból a tömeghipnózisból, amely mára a pénzszeretet és a szórakoztatóipar termékei által leuralta az egész világot. Jézus Krisztusnak egyetlen tanítása van, amelyet miután kijelent, kétszer megismétel. Egymás után háromszor mondja el Nikodémusznak, hogy újjászületés nélkül senki sem láthatja Isten országát. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, az én szavaim által és Isten ereje által, nem mehet be az Isten országába, mert ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked, szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Az újjászületés lényege az, hogy aki kéri szemei megnyitását, vállalja a bűneivel való szembesülést, és őszintén megbánja bűneit, annak Isten Krisztus ártatlanul kiontott vérért megbocsátja azokat. Más szóval megtisztítja lelkét a rátapadó életelenességtől, amit az évek során felhalmozott. A bűn jelentése ugyanis életelenesség. Olyan gondolatok, hiedelmek, döntések és cselekedetek, amelyek Isten és az élet ellenségeivé tesznek minket. Az életelenes gondolatok és cselekedetek úgy tapadnak a lelkünkre, mint piócák az ember bőrére, és addig szívják lelkünkből az életet, amíg az teljesen megbetegszik, és annyira eltorzul, hogy képtelen lesz életben tartani a testet, és bekövetkezik a halál. A lélek pedig, mivel egész életében a földiekért élt, és a testiekért dolgozott, teljes mértékben a földiekkel és a testiekkel azonosult. Ezért a halál után nem tud elszakadni a testtől, és végig kell szenvedje annak rothadását. Ez maga a pokol. Mekkora az esély az igazságra? Mit gondolsz, mekkora az esély arra, hogy a mai ember szembesüljön a lelkire tapadó bűnökkel, és megszabaduljon azoktól, ha az internet és a szórakoztatóipar termékei által naponta 10 000-nyi lehetősége van arra, hogy elterelje figyelmét a lélek dolgairól, a szembesülés lehetőségéről. Mekkora az esélye a szembesülésre és a lélek megtisztulására egy olyan embernek, akinek a figyelmét az előadó művészek, az általuk közvetített szellemiség által folyton az anyagiakon és a testieken tartják. Egyáltalán hogy juthatna el Isten figyelmeztető szava azokhoz az emberekhez, akik minden erejükkel és képességükkel az anyagiaknak és a testi örömöknek élnek, és folyton a zajba menekülnek, a csend elől, ahol meghallhatnák Isten figyelmeztető, életre hívó szavát. Azt mondja Teremtőnk, hogy a hit, ami összekapcsolja a mi lelkünket az ő lelkével, hallásból van. Tehát szükséges, hogy valaki beszéljen Isten dolgairól, az ő szaváról, hogy az valamiképp eljusson a tudatunkig. De mit ér az Isten gyermekeinek beszéde, amikor az önkormányzatok hatalmas pénzösszegeket áldoznak arra, hogy benne tartsák az embereket abban a zajban, amely elveszi tőlük a lehetőséget, hogy találkozzanak az életet adó igazsággal. Ugye ez megmagyarázza, hogy miért történnek a hirtelen megbetegedések, tragédiák, gyilkosságok és öngyilkosságok. A valóságban egyetlen tragédia sem történik hirtelen, mert az Úristen előre figyelmeztet mindenkit arra, hogy a földi életünk ideje véges, és a hazugság özön, amely Amerika felől elárasztotta az egész világot, benne tartja az embereket az életelenességben, ami belülről kifelé megrohasztja őket, miközben ők engedik magukat teljesen elkábítani azokkal a műsorokkal, amelyeket a média és a színpadi előadók kínálnak számukra. Az újjászületés lényege. Drága polgártársak, kedves olvasók, hallgatók, félő, hogy ebben a velejéig romlott modern világban már alig vannak olyan emberek, akikhez eljut ez az üzenet, akik elolvassák és meg is szívlelik azt. Pedig még a józan ész is azt kiáltja, hogy az ötérzéki örömök fekete tengerében végveszélyben van a magyar lélek. És hatalmas szükség lenne az embernek újonnan születni azáltal, hogy kéri és ajándékban megkapja bűnei bocsánatát és a lélek megtisztulását a magasságos Istentől, és azáltal, hogy hallja és cselekszi az Úr Jézus beszédét, ami megvédi a lelket. Meggyőződésem, hogy nem csak én látom, hogy mennyire le van züllesztve a nemzet. Hiszem, hogy nem csak nekem tűnt fel, hogy az emberek teljesen el vannak tompulva, és mint lélektelen, termelő-fogyasztó biorobotok, gondolkodás nélkül hajtják végre azokat az utasításokat, amelyeket kívülről közvetít feléjük a világ. A kérdés, hogy ki az, aki magára mer ismerni ezekben a szavakban, és kivágyik arra, hogy őt ne a rothadásra ítélt test irányítsa, és azon keresztül a szórakoztató ipar, hanem Istennek a lelke. Mert hogy az újjászületés arról szól, hogy a lélek miután megtisztul a rátapadó bűnöktől, életlenességtől, visszaveszi az irányítást a testtől. Az újjászületés után már nem a test fogja irányítani a lelket, és a testen keresztül a mulandóságra ítélt világ, hanem fordítva, a lélek fogja irányítani a testet, a lelket pedig Isten szent lelke, aki Jézus szavai szerint elvezet minden igazságra, és eszünkbe juttatja mindazokat, amiket ő mondott nekünk, hogy vele együtt mi is győzelemeskedjünk a halál felett, az ő életet adó szavai által. Kinek kell ez? Ima a polgármesterért, és hogy még nyilvánvalóbb legyen, hogy nem a polgármester ellen, és nem a gyergyói polgárok ellen irányulnak szavaim, elmondom, hogy mint ahogy Pál apostol írja, fontos imádkozni a vezetőkért. Azonban megvan írva, hogy a bűnös emberek imáját nem hallgatja meg Isten, csak azokét, akik megtisztított szívvel és lélekkel fohászkodnak egymásért, és a közösség vezetőjért, hogy azok ne a pénz rabjai, a földhöz ragadt testi emberek kívánsága szerint hozzák döntéseiket, hanem a mindenható Isten akarata szerint, ami élet. Ezért is fontos a teljes újjászületés, ami nélkül az ima nem több, mint egy óvodás mondóka, amit az emberek azért mondanak, hogy szórakoztassák a saját elméjüket. Fontos, hogy ne akkor kezdjünk imádkozni a polgármesterért, amikor már bekövetkezett a jól kiérdemelt baj, hanem még azelőtt terjesszük lelkünk kívánságait a mindenható Istenhez, az Úr Jézus nevében, hogy ő oltalmazza közösségünket a közelgő vesztelem idején. Heródes halála. Heródes idejében János volt a kiáltó szó a pusztában, ma pedig Isten gyermekei azok, akik Szentlélek által megosztják embertársaikkal az Istentől kapott tanításokat, üzeneteket, figyelmeztetéseket. Keresztelő János Heródes lelkiismerete volt, amely kívülről szólt hozzá, mivel a saját lelkiismeretének hangját, amely belülről szólt volna, a paráznaság bűne által elhallgattatta. Végül pedig, mivel az igazság helyett ő is a földi hatalmat és a testi élvezeteket választotta, úgy döntött, hogy kívül is elhallgattatja a lelkiismeret hangját, Isten szavát, és lefejeztette Jánost. Azt követően pedig saját magát dicsőítette az emberekkel, mint a mai sztárok, híres és neves emberek. Ezért az Úr angyala férgeket küldött rá, amelyek megemésztették az ő testét, és meghalt. E szavakat hallva, de hogyan döntesz? Lefejezett azt, aki e szavakon keresztül szól hozzád, azáltal, hogy azt mondod, hogy bolond vagyok, vagy pedig megalázod magad teremtőd előtt, és kéred szemeid megnyitását, hogy meglásd, mi választ el téged az élettől, és megtisztulhass minden lelkedre tapadó életelenességtől, bűntől, hogy szabad lélekként tölthest a hátralévő életedet, akit nem a rothadó test vezet a rothadás irányába, hanem az élő Isten lelke az élet útján. Ezt mondja Jézus. A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágottatik és tűzre vettetik. Ebben a példázatban a fák embereket jelképeznek, gyümölcstelen embereket, akik mint paraziták és élősködők azért vannak a földön, hogy meggazdagodjanak, pénzt szerezzenek, és a pénz által manipulálják embertársaikat. A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett, azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. Kérjetek, és adatik néktek. Keressetek, és találtok. Zörgesetek, és megnyitatik néktek. Mert aki kér, mind kap. És aki keres, talál. És a zörgetőnek megnyittatik. Ne feledjétek, hogy azért létezik a pokol, mert az adófizetéssel ellentétben az igazság nem kötelező. Isten noha teljesen ingyen felkínálja a bűnök bocsánatát és az igazság ismeretét, nem kényszeríti rá senkire. Ha élni akartok, ezt mondjátok. Bizony, a mi bűneink és vétkeink rajtunk vannak, és bennük mi megrothadunk. Mi módon éljünk azért? Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat, és lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérej engem az örökkévalóság útján. Aki szomjúzik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!